Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
A szociális törvény módosítása miatt jelentős tiltakozások voltak, még az egyházak egyes meghatározó szereplői is megszólaltak ennek kapcsán. A parlament előtt tüntetés volt, illetve obstrukcióval próbálkozott 21. századi módon az ellenzék. És azt gondoltuk, hogy az Új Egyenlőség podcast keretében nem lehet elmenni mellett a téma mellett, úgyhogy mai adásnak a szociális törvény módosítása, illetve ennek ezáltal sugárzott társadalmi felfogás lesz a témája. Én Kis Ambrus vagyok, a mai adás házigazdás és Új Egyenlőség szerkesztője, és szerkesztő társam, podcast szerkesztő társam Lakner Zoltán a beszélgető partnerem, aki most, mint szociálpolitikusként áll rendelkezésre. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. Nos, először szerintem nézzük meg azt, hogy mit is mond ez a szociális törvény, mi az, ami ennyire kiverte a biztosítékot, aztán beszéljünk arra, hogy ennek milyen gyakorlati jelentősége van, és utána majd a beszélgetés során arra is kíváncsi lennék, hogy miért éppen most történt ez. Szóval az első kérdés akkor, hogy mi az, ami ebben szerepel?
Ugye, ami a felháborodást kiváltotta, az az, hogy sorrendbe állította a szociális ellátásban szóba jöhető szereplőket a kormány, illetve a parlamenti többség, és a sorrendállításnak a következményeként a sor végére került az állam, az állami felelősségvállalás. Volt egy államtitkári indoklás, ugye az is egy érdekes dolog, hogy hogyan tűnik el a szegénység, illetve a szociálpolitika a kormányzati nyelvből is, gondoskodáspolitikai államtitkár van ma, aki ezzel a területtel foglalkozik. Egyébként van olyan, hogy gondoskodási politika, csak ők nem azt értik alatta, hogy a tartós betegségben szenvedő családtagokat, milyen intézményrendszer, vagy embereket milyen intézményrendszer lássa el, és pont, hogy a családtagokról hogyan lehet levenni intézményes keretek közül a terheket, hanem az egész szociálpolitikát valamiképpen sörték ez alá, a családpolitikát már réges-régen leválasztották róla. Szóval, hogy ez a gondoskodás politikai államtitkár azt mondta indoklásképpen, hogy az egy kommunista találmány, hogy az államnak van elsődleges felelőssége a szociális feladatokban, ami most túl azon, hogy mindenről a kommunisták jutnak eszükbe ilyen politikai kategóriaként, természetesen nem is igaz, tehát hogyha valaki mondjuk nem szociáldemokrata gondolkodókat olvas, hanem mondjuk keresztény-szocialista gondolkodókat olvas, akkor a magyar szerzők közül is, hogy más nem említsek, Heller, Farkas, de másokat is fog találni, akik egyébként a Horthy korszakban egyáltalán nem voltak a pálya szélén, és hát ők is persze az állami felelősségvállalásról elég sokat beszéltek, tehát ez az ideológiai megközelítés sem stimmel. Másrészt pedig ugye az a helyzet, azért figyelemre méltó ez a változás, mert az az indoklás sem áll meg, amivel a konkrét törvénymódosítást hát megindokolták, hogy itt előtérbe kell helyezni az öngondoskodást, és ehhez képest kell az államot visszavonni. Tudnék, a szociális törvény, a 93-ban elfogadott szociális törvény nem az államra helyezte a fő felelősséget. Ott egy összetett mondat szerepelt, amikor a szociális ellátásért való felelősségről volt szó, és ebben az összetett mondatban az állam, az önkormányzat és gondolatjelek között az egyén és a közösségek, a helyi közösségek felelőssége fogalmazódott meg. Tehát tulajdonképpen pont az volt a lényege a 93-as megközelítésnek, hogy ezek a szereplők együttesen és együttműködve felelősek a szociális ellátásért, pontosan ilyen szervezeti rendszerek is jöttek létre, hiszen ugye az állam adja az önkormányzatok feladataihoz a normatívát, az önkormányzatok szerződéseket köthetnek civil szervezetekkel, vagy akár for-profit szervezetekkel is szociális ellátásra vonatkozóan. Tehát pont az volt a lényeg, hogy van egy közös felelősség a különböző szereplők között, és most pedig azért érzékel mindenki, hogy ez egy valódi változás lehet, vagy valódi változást alapozhat meg, mert hogy fontosnak tartották, hogy szétszedjék ezt a felelősséget, amiről az ember mégiscsak azt kell, hogy gondolja, hogy oka lehet.
Na, erre vagyok kíváncsi, hogy ennek mi lehet az oka, ugyanis eddig azért nem a szociális törvény akadályozta meg azt, hogy erőteljesen kifejtse a szegénységgel, a konzervatív társadalom politikai felfogásával kapcsolatos szakpolitikai javaslatait a kormányzat, hiszen eddig is megtette ezt. Lebontotta a szociális hálót, gyengítette az álláskeresők helyzetét, a lakhatási problémákkal nem foglalkozott, sőt, inkább rendpárti eszközökkel próbálta kezdeni. Tehát önmagában ezekhez láthatóan nem kellett a szociális törvény. Miért kellett ezt módosítani? Tehát milyen gyakorlati következmény tud ebből lenni? Hiszen az a félelem, hogy majd akkor csak a családtagnak kell gondoskodni a hozzátartozójáról, ez persze egy pontig megállja a helyét papíron, de hát a gyakorlatban ez úgyse tud működni, gondolom én, de aztán persze lehet, hogy te valami furmányosabb megoldás felé gondolkozol, amiben a kormány szeretne ezt, mondjuk valamilyen végrehajtási rendelettel megadni ennek a valódi magyarázatát.
Még ehhez azt is hozzátenném, hogy ugye van egy, az LMP az Alkotmánybírósághoz is fordult, mert hogy úgy érzik, hogy ez az alaptörvénybe ütközik, ez a módosítás. Szóval én ugye nem vagyok alkotmányjogász, de nekem vannak kételjeim ennek a beadványnak a sikerét illetően, mert hogy az egyik nagy változás éppen az volt, hogy államcéllá minősítették át, tehát nem állami felelősségvállalás van, hanem egy egyen lejjebbi szintre figyeztette már 2012-ben a kétharmados többség az államnak a szociális ügyekben való felelősségvállalását. Tehát egy törekvés, ugye ez a kifejezés szerepel az a törvényben, egy törekvés, mindösszesen az állam részéről, hogy szociális biztonságot nyújtson. Én nem nagyon gondolom, hogy az Alkotmánybíróságon ezt kötelezettségként lehetne kikényszeríteni. És ilyen formán én összességében inkább ahhoz gondolom, hogy tulajdonképpen egyfajta, hát hogy is mondjam, koherencia zavarnak a megszüntetése az, ami most történik. Mert ugye az alaptörvény már réges-rég csak törekvésként határozza meg az államnak a feladatát, réges-rég zajlik az, hogy az állam most túl azon, hogy persze a normatívák azok folyamatosan elértéktelenednek, de hogy ki is szerveznek, ugye komplett ellátórendszereket, hát például a gyerekvédelemnek egy igen nagy része ma már egyházi kezelésben van tulajdonképpen, hogy ugye 2015-ben volt egy jelentős a közigazgatási változással, a korábban életbe lépett közigazgatási változásokkal, vagy azokhoz kapcsolódóan a segélyezési rendszerben egy jelentős módosítás, számos hatáskör, és hát persze anyagi forrás is elkerült a települési önkormányzatoktól, a járási szinthez, vagy a kormányhivatalokhoz. Tehát tulajdonképpen ez az egész folyamat sokkal régebb óta lezajlik, és ami a tágabb értelemben vett társadalom politika terén történik, akár ha a csokra gondolunk, vagy akár az adókedvezményen keresztül történő családpolitikára, hogy ott van most domináns a családpolitika, hát már réges-régen azon elv szerint jár el a kormány, hogy elsősorban az egyéni felelősség az, ami szerepet játszik, és valójában a problémát az jelenti, hogy nem lép be az állam akkor sem, amikor ellátás hiány mutatkozik. Szerintem részben ennek adtak most egy törvényi alapot, részben pedig hát valamit látunk talán a lehetséges gyakorlati következményekből, már most is az egészségügyi törvény tárgyalása kapcsán többen felvetették, és én hajlok egyetérteni velük, hogy sokat szor van arról szó, tegyük hozzá, hogy azokat a betegeket, inkább hívom őket állampolgárnak, akik nem aktív egészségügyi ellátásra szólnak, hanem döntően ápolásra, őket áttennék a szociális ellátórendszerbe, és hogy aztán a szociális ellátórendszerben kinek lesz majd valójában ellátási kötelezettsége, az például egy olyan kérdés, ami nagyon hamar élesedhet, mert hogy ugye van itt egy olyan probléma, hogy lehet azt mondani, hogy tehermentesítjük az egészségügyet, és átpakoljuk az embereket és a felelősségi köröket a szociális ellátórendszerbe, de hát tulajdonképpen az államháztartás egyik zsebéről, meg a másik zsebéről van szó. Tehát akkor viszont oda kéne tenni pénzt, ott kellene lenni szakembereknek, akiket nyilván meg kell fizetni, és most inkább, mint hogyha arról lehetne hallani, hogy a szociális ellátáshoz átsorolt állampolgárok egy részét hazaadni készülnek majd a szociális ellátórendszerből, és lám ehhez meg is van a törvényi alap. Ez egy lehetséges, hamar, akár hamar is valóságá váló gyakorlati következmény lehet.
Na akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy azért az egészségügyi rendszer és a szociális rendszer elválasztásáról már régóta szó van, ezért ez évtizedes téma. Ugye azt mondja az egészségügyi rendszer, sok olyan krónikus ágyat tartok fent, akivel valójában egészségügyi aktivitást nem nagyon kell kifejtenem, nem tudok már kifejteni, ezek inkább szociális területre szorulók, ezeket az intézmények nem a kórházba kell lenniük. És akkor ezt szét kell választani egymástól, mondja az egészségügy. A szociális rendszer azt mondja, hogy hát most sincsen elegendő ágyam, az épületek nagysága az adott, azokba új ágyakat betenni nehéz. Szívesen foglalkozok ezzel a kérdéssel is, de hogyan tegyem ezt meg? Tehát van egy ilyen intézményi probléma. Van a másik probléma, amit te mondasz, az a humán erőforrás, tehát hogyha most is munkaerőhiányos az egészségügy, és azért azt legyünk egyértelműek, a szociális szférában dolgozók egy része az egészségügyben dolgozik, vagy főállásban, vagy mellékállásban, de nagyon nagy az átjárás a két terület között. Ezt látjuk idősek otthonában is, látjuk a kórházakban, szakendőkben, nagyon sok helyen látunk erre példákat. Ettől még nem fog megtöbbszöröződni a munkaerő attól, hogy ezeket szétválasztjuk. Látom ebbe a szándékot, és biztos ezekre szükség is lenne, tehát valószínűleg a szakpolitikai irány az helyes, csak hogy a finanszírozást még az egészségügyhöz se tudjuk hozzárakni, tehát nem, hogy akkor ezekhez a krónikus ágyaknak a kérdéséhez. Tehát én ebbe ezért mondjuk nagyon-nagyon szkeptikus, hogy mi a vége. Persze lehet olyat csinálni, hogy mondjuk ráverik az önkormányzatokra vagy az egyházakra ezt a feladatot, még továbbra sem tudom, hogy hol vannak ezek az intézmények, mondjuk leválasztunk kórházakról épületeket, és akkor azt mondjuk, hogy az innentől kezdve egy...
Valószínűleg a táblát fogják kicserélni az épületeket.
Ezt, igen, de hát hogyha az rosszul működik, mert alulfinanszírozott, mert az önkormányzat nem tudja megvenni a zsömlét, nem tudja megfizetni az ápolót, akkor ez megint az államra hullik vissza, mint problémaként. Ha pedig az egyházaknak adja oda, akkor meg láthatólag az egyházakat duplán kell kifizetnie, hiszen mindig az a vége ezeknek a kormányzati takarékoskodásoknak, hogy az egyház az magasabb narratívát kap, és még arra is kompenzációt. Tehát ennek nem látom igazából, miközben azt gondolom, hogy közpolitikailag helyes az irány, csak sokkal inkább a kérdések jönnek ennek
kapcsán. Persze, én ezt egy tipikus szakpolitikai kudarcnak látom, vagy legalábbis egy újabb olyan döntés, ami a kudarc felé halad. Erről elég sokat lehet beszélni egyébként, hogy az elmúlt 30 évben, nem csak az elmúlt 12-ben, az elmúlt 32 évben mennyi ilyen a szociálpolitikai területet ismerem jobban, de biztos más területeken is lehet ilyeneket sorolni, milyen ilyen nagyon, nagyon tipikus minta szerint lejátszódó szakpolitikai kudarcot lehet kimutatni, és az, hogy ebben a konkrét esetben, vagy a konkrét esetről szól, amiről most beszélünk, hogy az egészségügy és a szociális szféra valamiféle határ megvonása, ha csak a NER időszakát nézzük, tehát most hagyjuk is a Molnár Lajosi reformkísérleteket, ha csak a NER időszakát nézzük, ez már azt hiszem, hogy a harmadik, de lehet, hogy a negyedik nekifutás ennek az ügynek, mert Szócskai Miklós kezdte, abban a Semmelweis-tervben is szerepelt, utána volt még valaki, akinek, hát én meg nem mondom a nevét, hogy ki volt éppen az egészségügyi államtitkár, hogy még egyszer nekifutottak, szerepelt talán abban a tanulmányban is, amit még a 2020-as pandémia idején a belügyminisztérium rendelt, hogy hogyan kellene átalakítani az egészségügyet, és most lám újra előkerül. Valahogy utaltam is erre, ez egy jó gondolat tulajdonképpen, lehetne így is csinálni, hogy akkor szedjük szét az egészségügy, a gyógyító feladatot, meg a szociális gondoskodás feladatot, de az államháztartás szempontjából hát az nem spórolás, hogyha az egészségügyről leveszem a terhet, mert akkor viszont a szociális szférába kell beletennem azokat az intézményeket, igen, azokat az irányítási feladatokat, azt a szaktudást, azt a pénzt, ott kell megfizetnem a szakembereket, akiknek ezeket az átvett feladatokat el kell tudniuk látni, és hogyha erre nincsen megoldás, akkor nagyjából egészében nem fog történni semmi, és az még talán a jobb eset, mert a rosszabb eset az az, hogy az időodatologatás közepette emberek kihulhatnak az ellátásból, alapvetően azért, mert helyi intézményi büdzsék fognak eljutni valamilyen korlátig, és egy helyi vezetői döntésnek a következtében fognak majd olyan embereket hazaadni, akiknek az ellátásához valószínűleg inkább szakmai tudásra lenne szükségük, hát különben is az új egyenlőségen is elég gyakran van szó, ha Kovács Eszter lenne itt, akkor biztosan beszélne a gondoskodási válságról, hogy ez nem csak a szaktudásról szól, hanem arról is, hogy mondjuk mi a teherbíró képessége a családoknak, a családokon belül a nőknek, hogy kapnak ők támogatást ahhoz, hogy egy ellátást nyújtani tudjanak. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb verzió az, hogyha mindennek a következtében nem történik a gyakorlatban semmi, a rosszabb az, hogy itt emberek eshetnek ki az ellátásból, akár úgy, hogy súlyosan veszélyeztetett helyzetbe kerülnek, és igazából valamilyen szinten a közben persze az ember azt érzékeli, hogy az egyház magához vesz nagyon sok intézmény irányítási funkciót, és most meg eltolja magától a felelősséget, de hát bizonyos értelemben ezt egyfajta racionalitásnak tekintem, mert mintha ők megértették volna, hogy ha ebben a felelősségi sorrendben az egyház is az államot, akkor az azt jelenti, hogy nekik olyan feladatokat kell ellátniuk, nekik is olyan feladatokat kellene ellátniuk, amelyekre nem alkalmasak, mert hát nem véletlenül tartunk fenn állami intézményrendszert, és akkor tényleg bele sem mennék, hogy a, nem tudom, a Vodafone vásárlás az miért állami feladat, de mondjuk az idős gondozása az meg miért megvitatandó kérdés, hogy az vajon félig meddig miért magánellátás, vagy a privát szféra körében.
Ugye az általad keresett államtitkár Zombor Gábor volt, közben megnéztem.
Ugye
azért fontos szerintem, mert ugye 2015-ben, amikor ő lemondott,
igen, akkor
pont amiatt mondott le, mert neki futottak a kórházi struktúra átalakításának, és tulajdonképpen pont erre tettek javaslatot, hogy hozzunk létre néhány városi kórházunk krónikus ellátást, és majd ezekkel a krónikus ellátást tulajdonképpen ezt képezni ezeket az ápolási ágyakat.
Igen, bocsássak, hogy közben szólok, Ambrus, akkor most hát tényleg mondjuk el, hogy tulajdonképpen a Molnár Lajos féle reformok is 2006-7-8-ban is nagyjából, 6-7-ben, 7-ben lemondott, hát tartalmaztak ilyen elemet, tehát nagyon régen forgunk e probléma körül.
Így van, és ugye akkor politikailag nézve, hogy azt is mondhatjuk, hogy 2015-ben tulajdonképpen a Fidesz emiatt vesztette el a kétharmadát, most már kevéssé emlékszünk az ajkai időközi választás, ajkai a polca körzet, ahol talán a tapolcai kórháznál pont felmerült
az a probléma, az ajkai, így van.
Hogy akkor a Veszprémbe kellene aktív ellátásra bejárni a térségben lakóknak, és majd az ottani kórházat pedig krónikussá alakítanák át, és akkor ebből nőtte ki magát most már visszavonult Rieg Lajos mentőápoló, aki a Jobbik színeiben megnyerte ezt a választást, és aztán utána 3 éven keresztül nem is volt kétharmados támogatottsága a elméletileg papíron a Fidesznek a parlamentbe. Tehát, mint hogyha ugyanezen a problémán végigment volna a Fidesz, neki ment a falnak, elesett, és most, hogy láthatóan újra felveszik, ugye a kérdés, hogy most milyen módon próbálnák ezt megvalósítani, és még egyszer fontos, hogy azt hiszem, hogy az eredeti közpolitikai elképzelés az helyes, ha van finanszírozás mögött. Aminek engem megfogott, amit te mondtál, és lehet, hogy akkor itt van egy ilyen csúnyaság a történetben, hogy azzal, hogy az öngondoskodást helyezik előtérben, és azt mondják, hogy akkor választjuk szét a kórházi ágyakat az ápolási ágyaktól, viszont az ápolási ágyak nem biztos, hogy olyanok lesznek, vagy nem lesz annyi, ezért akkor a család magára kell, hogy vállalja ezt a terhet, ami még akár érthető is, csak kivétel akkor, hogyha ez nincsen anyagi ereje, mert azt mondja, hogy nem tudom megfizetni a kieső munkaerőmet, tehát ami nem tudok keresni, vagy nem tudok felvenni munkavállalót, vagy ápolót, aki helyettem, vagy vegyesben segít a családtagnak az ápolásában. És ugye itt jön vissza az, amit te is említesz, általunk többször ítézett és podcast vendég Kovács Eszter, aki ugye azt mondja, hogy hát pont ez a nőkre hárul ez a teher, ők kiesnek a munkaerőpiacról, amikor a sajnos mondjuk meghal a gondozott, akkor újra reintegrálódniuk kéne a munkaerőpiacra, nehézségeket okoz számukra, emiatt anyagilag kiszolgáltatott helyzetben kerülnek a családon belül, és ez hatványozott problémák lesznek. Tehát ha más nem, ha ez a mesterterv, akkor lehet, hogy megfejtettük az okát ennek a szociális törvénynek.
Hát igen, attól tartok, hogy valami ilyesmi történik. Talán említettem az előbb is, de ha nem, akkor kiélesítem, szóval, hogy ennek a sorrendállításnak szerintem az lehet a fő következménye, hogy az állam valójában nem fog belépni, amikor szükség van rá. Tehát annyira hátrahúzza magát, és annyira igyekszik határok közé szorítani az állami szerepvállalást. Eleve ugye itt a prevenciót, mint elvet rögtön el is engedtük, tehát hogy az államnak csak akkor van dolga, amikor már valamilyen probléma megtörtént, holott pont azt gondolnánk, hogy az állami szervezetrendszer lenne a legalkalmasabb arra, hogy szisztematikus módon megakadályozza azt, hogy szociális problémák következzenek be. Szóval, hogy az állam hátra vonja magát, egy negyedik vagy ötödik helyre vonja hátra magát, és folyamatosan egy méricskélés lesz, hogy be kell-e az államnak lépni. Én nem látok semmilyen automatizmust. De elég sokat tudsz arról beszélni, hogy mondjuk ahol van automatizmus, az önkormányzati szociális feladatok állami normatíváját illetően az a normatíva mire elég valójában. És hogy az állam jön-e, amikor már neki van dolga, valójában azt hiszem, hogy nem jön. Tehát, hogy ilyesfajta módon is elveszíthetnek emberek ellátásukat, és ugye továbbra is arról van szó, hogy gyengülnek a szociális jogok, mert ugye az államhoz kapcsolódnak a jogaink, tehát nem a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódóan beszélhetünk szociális jogokról állampolgárként, ugye az államon keresztül érvényesülhetnek a szociális jogok. És a másik dolog pedig csak a szakpolitikai kudarcokhoz visszakapcsolódva, és ahogy mondtad, hogy ezt tapolcai példát, és korábban is egyébként rengeteg példa volt arra, hát rengeteg, szóval volt néhány híres példa arra, amikor tiltakoztak a kórházi funkciók szétválasztása ellen helyi állampolgári csoportok, a Pincehelyi Kórház nevét mindenki tudja az egészségügyi szakmában. Szóval, hogyha ez többször megtörtént, hogy volt ilyen elválasztási kísérlet, és többször kudarcot vallottak különböző színű kormányok, akkor talán azt is meg lehetett volna tanulni, hogy miért érte őket kudarc. És azt hiszem, azért, mert soha nem volt ez rendesen végigbeszélve, végiggondolva, és igazából megtervezve, hogy mit fog jelenteni a hétköznapi élet szempontjából. Most ugye azért lázadoznak az egészségügyi dolgozók, mert hogy vezényelhetővé válnának a jelenleginél sokkal inkább, de hát tényleg nem mindegy az embernek a saját élete szempontjából, hogy ő neki most az egyik nap a saját városában, és a másik nap pedig 50 kilométerrel odébb kell munkába mennie, és ez úgy, hogy az állampolgárok szempontjából sem mindegy. Én jól emlékszem a 2007-es vitákra, ahol ez például egy kérdés volt, egy megoldatlan kérdés, hogy rendben van, akkor a bizonyos ellátások centrális kórházakban lesznek majd elérhetők. Szerintem ez logikus. Ezzel egyáltalán semmilyen gond nincs, csak éppenséggel, ha van egy állami felelősség, akkor kell, hogy legyen oda mondjuk egy buszjárat, vagy vonatjárat, ami reális lehetőségé teszi azt, hogy az ember reggel elindul és időben beír a rendelésre. Ha ez nem áll rendelkezésre, mert mondjuk éppen leépítik ezeket, ugye akkoriban a szárnyvonalaknak a megszüntetése, az pont egy ellenkező, vasúti szárnyvonalak megszüntetése pont egy ellenkező irányba ható változás volt, akkor az embernek úgy tűnik, hogy ő bizony fizikailag is távol került az ellátástól. És most az a helyzet, hogy ugyanúgy nincs válasz ezekre a kérdésekre, hogy rendben, akkor 10-20-30 kilométerrel odébb lehet igénybe venni bizonyos ellátásokat, mert ott van nagyobb tudás, ott van nagyobb tapasztalat, ott van jelentősebb esetszám, és ott biztonságosabb ilyen értelemben az ellátás, szerintem ez teljesen logikus, csak hát akkor például is, ez csak egy példa az odajutás, gondoskodni kell arról, hogy tényleg oda lehessen menni. És ezzel kapcsolatban semmiféle megoldási javaslat nincsen az asztalon, és azt hiszem, hogy ezért van, hogy ezért is van egyfajta aggodalom, hogy ez hogyan fog a gyakorlatban kinézni, és ez lehet az oka annak is, hogy ez esetleg nem valósul meg.
Ami nekem furcsa az egészben, és ha mondjuk abból indulok ki, hogy egy jobboldali konzervatív párt irányítja az országot, akkor még értem ezt a társadalompolitikai felfogást, hiszen ott az egyén szerepe, öngondoskodás erre építi fel a társadalompolitikáját. Ugyanakkor, hogyha a választási térképet nézzük meg, akkor azért a Fidesz vitathatatlanul azokon a területeken erős, ahol egyébként szociális szempontból nehezebb helyzetben lévő emberek vannak. Még egyébként ez igaz Budapestre is, ahol a külkerületekben lévőknél nagyobb a támogatottsága, mint a feltétlenül jobb anyagi helyzetben lévő budai vagy belvárosi részeken. Tehát valahogy, minthogyha ez a szociálpolitikája az éppen a saját szavazóbázisa ellenében lenne, ennek ellenére a saját szavazóbázisa viszont támogatja, sőt, talán lehet, hogy erősebben is támogatja, mint az utóbbi években, sőt, talán cserélődött is a szavazótábora ebbe az irányba a Fidesznek, ami nekem nagyon ellentmondás a dolgokban. Közben a Bíró Nagy Andráséknak a kutatásai, Policy Solutions értékkutatások folyamatosan mérik azt, hogy baloldali értékrendet vall a magyar társadalom jelentős része. Ennek ellenére, mintha a baloldali értékrenddel a Fidesz ruházná fel, most képletesen, de ugyanakkor a Fidesz pedig konzervatív társadalompolitikai felfogást csinál, és ez nem lepleződik le a társadalom szempontjából, vagy pedig úgy érzik, hogy hát ez az, amire ők várnak. Ezt az ellentmondást nem értem a dologban.
Hát az a mondjuk baloldali politikus, aki ezt a csomót átvágja, az fogja csinálni a rendszert Magyarországon. Azt hiszem, mert hát ez az ellentmondás, ez most már lassan egy évtizede velünk van, és ez most még élesedik is, hiszen amit tudunk a rezsiválságból, amit tudunk az élelmiszer ár inflációnak az elszabadulásáról, azok is ezek a tényezők is a legrosszabb helyzetben lévőket érintik, és nem tudunk arról, hogy jelentősen ezekben a rétegekben csökkent volna a Fidesz támogatottsága. Én arra gondolok néha ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy mondjuk máshogyan érzékelik az ársapkát. Tehát, hogy nem azt látják, hogy akkor a többi mellette lévő ára az meg növekszik, hanem talán még élesebb a differencia, hogy lám, minden drágul, de van itt néhány dolog, amire nekünk tényleg szükségünk van, az pedig annak az árát pedig a kormány befolyásolta, ez éppen. De tehát, hogy van egy narratívákon keresztül megfogalmazódó politikai magyarázatrendszer, ami az elégedetlenséget eltereli egy egészen más irányba, és azt hiszem, hogy tényleg sokan elhiszik, hogy most persze történnek rossz dolgok, de ezek mind a kormány erőfeszítéseivel szemben történnek. Egy kicsit kevésbé emocionálisan megfogalmazva, talán nem múlt el még az emléke az elmúlt évek konjunktúrájának, amiről mi pontosan tudjuk, hogy ezeknek a hasznai rendkívül igazságtalanul oszlottak el a magyar társadalom különböző rétegeiben, de mégiscsak az a helyzet, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol, hogyha 6-7 éven keresztül folyamatos növekedés van, és mindenki azt éli meg, hogy a maga szintjén egy picit előre tudott lépni, akkor ez egy meghatározó eleme a társadalmi emlékezetnek, és valahogy, mintha a kormány ma még el tudná azt adni politikailag, hogy hát lám, én csináltam azt a nagy jót, amire te emlékszel, és most történik mindenféle rossz dolog, de hát ugye se a pandémiát, se a háborút, se a szankciókat nem rajtam lehet számon kérni, és én azon küzdök, látod, befagyasztom az árakat, ahol csak tudom, hogy minél kevesebb veszteséggel megúszhassák az emberek. Én nem tudom, hogy ez az építmény mennyire stabil, vagy mennyire remeg be, vagy hogy ezt a magyarázatot el fogják-e fogadni majd akkor is az emberek, hogyha mondjuk egy relatíve nagyobb karácsonyi kiköltekezést követően, vagy kinekkorát engedhet meg magának, ki kell fizetniük a januári meg a februári számlákat, de azt hiszem, hogy maga a politikai konstrukció, amit próbáltam itt most fölvázolni elég srendriánul, ez egyelőre tartja magát.
Hát azt hiszem, hogy a nagy megfejtést aztra nem jöttünk rá, vagy lehet, hogy eltaláltuk mégiscsak annál, hogy a ápolási ágyak lesz itt a megoldás, és ezeknek a rátestálása az ápolási tevékenységnek a családokra, meglátjuk. Ugye itt azért a magából a törvényben még sok minden nem következik, a végrehajtási rendeletekből már sokkal
így
több.
Van, ebben így nekem van. Egyébként... És tényleg nagyon sok minden a gyakorlatban fog eldönni, azt hiszem, hogy rá lesz lőcsölve megint egy csomó döntés az intézményi szintre, ugyanúgy, ahogy például az egész járvány idején láttuk, hogy a kormány egyszerűen átadja a számára kellemetlen döntések felelősségét alacsonyabb szinteken található döntéshozóknak.
És hát ugye, de azért persze ennek is van egy határa, hiszen egy pont után az az intézményhálózat, ami most egyébként az energiaválság alatt recseg ropog, hiszen egy jelentős részét azok a civilek hagyják, akik semmilyen védelemmel nem rendelkeznek a megnövekedett rezsiköltségek miatt. Szóval, hogyha ez a szociális rendszerre rámegy egy nagyobb teher, akkor azért ennek érdemben látható jelei lesznek, és hát azért bármilyen illúziónk is van, nincsen olyan erős középosztály Magyarországon, amely képes lenne anyagilag arra, hogy a családtagjait ápolja, gondozza, vagy pedig ennek a díját megfizesse. De hát majd kiderül, minden esetre az izgalmas volt az a fejtegetés, hogy akkor emögött milyen politikai narratíva kockázat lehet. Itt a hallgatók, hogyha végigkövettek eddig minket, akkor biztosan ezzel a gondolattal ők is majd magukkal viszik, és akkor ezen tovább gondolkodhatnak. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Ez a fél órában sok részét tudtuk érinteni a szociális törvénynek, de nyilván leginkább csak a főbb vonalatokba kaptunk bele. De azt hiszem, hogyha az elkövetkező hónapokban, hogyha látjuk ennek a kiteljesedését, akkor el vissza is fogunk térni. Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak, hogy volt velem. És azoknak a hallgatóknak, akik folyamatosan nyomon követnek minket, annak már unalomig ismert, és már biztosan megcsinálták azt is, hogyha valamilyen podcast csatornán hallgatnak minket, akkor ott a követés, vagy a tetszik gombra rányomtak, esetleg értékeltétek is a csatornánkat, akkor azt megköszönjük, hiszen ezáltal minél több emberhez el tudunk jutni, mint ahogy egyébként azokkal a egyéb podcast, inkább mint a zöld és a kék podcast, ami szintén megtalálhatók a nagyobb podcast megosztókon. Az újegyenlőség.hu, mint anyacsatorna, az továbbra is új írásokkal, videókkal jelentkezik, és ez érdemes a Facebook oldalunkat is nyomon követni, hiszen azon pedig nem csak a újonnan jelentkező adásokkal, cikkekkel, videók tartalmakkal jelentkezünk, hanem egyébként ott meg lehet találni azokat az eseményeket, ahol lehet találkozni az újegyenlőség szerkesztőivel, hiszen izgalmas beszélgetések voltak ősszel is, és még lesznek is. Én nagyon szépen köszönöm az e-heti figyelmet is, jövő héten újra találkozunk szokásos módon, hiszen hetente frissülő tartalom van az Új Egyenlőség podcastban is, Kis Ambrus voltam, egy hét múlva ugyanitt.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.